Kedves gyülekezet, szokásunk szerint először a kisgyermekekhez szólok röviden. Kedves gyerekek, azt hiszem hallottátok már, hogy Jézus, amikor a földön járt, ezt a kijelentést tette, az én házam imádság házának hivatik. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet, ahol most is vagytok, az Jézus szava szerint az imádság háza. És mit jelent ez? Jézus azt mondta, hogy mikor valaki komolyan, őszintén imádkozik, akkor Isten őt titkon nézi. Tehát, ahol imádság háza van, ott Isten jelen van. És tudom, hogy ti könnyen elfeledkeztek erről, mondjuk születben, vagy ilyenkor, hogy az Isten háza az az imádság háza, ahol olyan tisztelettel kell viselkedni, hogy tudjuk, hogy Isten és az angyalai, ha nem látjuk, akkor is jelen vannak. Én szeretnék nektek egy rövid kis történetet elmondani, hogy mennyire fontos ezt megjegyezni. Régenben volt az öcsémnek a kislányával kapcsolatos a történet, az én kis unokahúgom volt. Az ő szülei nem voltak hívők, de nagyon szeretett velem nyáron eljönni a bózsvai táborba. De egyik nyáron egy másik kislányjal összejött, és valami nagyon rendetlenül viselkedtek. Mindig istentisztelet közben sugdostak, feltűnően más csináltak. Nagyon rossz érzés volt nekem. És próbáltam szólni, de hogy így mondjam, hatástalan volt. És jött a következő nyár, és én gondolkoztam magamban, hogy most mit csináljak. De elvigyem a kis unokahúgomat megint, aki ott fog rendetlenkedni, és másokat is rosszra befolyásolni. De hát másrészt tudtam, hogy összesen ilyenkor nyáron hall ilyesmit, és egyébként nagyon szeret jönni. Hát hogy oldjuk meg ezt a problémát, elkezdtem érte imádkozni. Olyan jó Isten, valahogyan hasson rá úgy, hogy én nem merem azt mondani, hogy nem viszem el, de ne ismételje azt, amit az előző nyáron. És képzeljétek, mi történt. Mielőtt mentünk volna Bózsvára, ő más rokonok megszervezték neki, hogy elment Balaton mellé Zánkára egy táborba. És menet közben kisiklott a vonat. Hála Istennek, senkinek súlyos sérülése nem lett, de nagy pánik volt, repültek az emberek nyakába a csomagok, nagy ijegység, zűrzavar. És mikor a kislány hazajött a zánkai táborból, azt mondta nekem, csak veled, ha vagyok hajlandó utazni Bózsvára, melletted leszek, mert akkor hiszem, hogy nem ér baj, és ígérem neked, hogy nagyon rendesen fogok viselkedni. Úgy is volt. Hibátlanul viselkedett azon a nyáron. Hát nem kívánom, hogy nektek, a Jóistennek ilyen figyelmeztetést kelljen alkalmazni, hogy ne feledkezzetek el arról, hogy Isten háza az imádság háza. Kérlek, gondoljatok erre szünetben is mindig, és gondoljatok erre a viselkedésetekben. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet! A mai igehirdetés alapigéjét olvassuk a Szentírásból, Máté evangélium a 13. fejezetéből a 23. verset. Máté evangélium a 13. fejezetében a következőképpen hangzik a 23. vers. Így olvasom. Ja, magvető példázatából hangzik ez a részlet, amit talán mindenki a jelenlévő közül ismer, annélkül is, hogy most én részletezném. Ugye Jézus arról beszélt, hogy amikor a magvető veti a magot, akkor négyféle talajba hull a mag. Ugye beszélt arról, hogy útfélre is eshet, ami úgy ki van taposva, hogy bele se tud fúródni a mag, és a madarak szétkapdossák. Beszélt arról, hogy eshet köves talajba, ahol a sziklás réteg fölött csak egy kis vékony talajréteg van, ezen nem tud áttörni a mag, és hamar kiszárad, ha kihajt is. Beszélt aztán arról, hogy eshet a tövisek a gazok közé, amelyek fölnőnek és megfojtják, és nem fog gyümölcsöt teremni. És itt a 23. versben olvasunk a negyedik féléről. Amelyik pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, népei pedig 30 annyit. Kedves gyülekezet, mikor felolvasom ezt az ígét, akkor az az érzésem, hogy akaratlanul is végigfut rajtunk egy olyan megelégedett jó érzés, és egy olyan megnyugvás. Hát ugye mi természetesen ebbe a negyedik csoportba tartozunk. Mert ez biztosan úgy van, hogy halljuk az igét, azért jövünk el Isten tisztelt, hogy halljuk és szeretjük hallgatni. Valószínűleg az is érvényes, hogy érti az igét, mert élvezzük, mikor kibomlik az ige értelme. De amikor tovább olvassuk ezt az igét, egy kicsit elbizonytalanodhatunk. Mert így folytatja tovább, és gyümölcsöt is teremnek. És mindnyájan tudjuk, hogy a gyümölcstermés szimbóluma az írásban mit jelent. Pál apostol a Galácia beliekhez írt levélben, ugye nemrég a heti Biblia tanulmányainkban is szerepelt, szépen sorolja, hogy ezek azok a hasonlíthatatlan krisztusi jellemtulajdonságok. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Másodlagosan pedig azt jelenti, hogy az életünk olyan pozitív befolyással van másokra, hogy még mások életében is megindul a gyümölcstermés. Istenhez vonza az életünk hatása, befolyása, a körülöttünk élő embereket, és bennük is megindul egy ilyen jótékony változás. És akkor most szeretném újra feltenni mindegyikünknek a kérdést. Biztos, hogy a negyedik típusba tartozunk? Mert hogy hallja és érti az igét, rendben van, de a folytatás is rendben van. Gyümölcsöt is terem. És még azt is mondja, hogy némely 30 annyit, némely 60 annyit, némely 100 annyit, ami azt jelenti, hogy ki az egyénisége szerint, a képességei, az adottságai szerint, de mindenki a maximumot. Amennyi az isteni kegyelem és az emberi erő és az emberi odaadás együttmunkálkodása által. Belőle a legtöbb, a legjobb. Akkor felteszem ezt a kérdést, így is stimmel a dolog? Lukács evangélista is feljegyzi Jézusnak ezt a példázatát, és ő a negyedik típust így jellemzi. Ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel befogadják, és gyümölcsöt teremnek álhatatossággal. Ez a szó meg álhatatossággal, ez meg azt jelenti, hogy folyamatosan, szakadatlanul. Vajon a mi életünk egy ilyen felfelé ívelés, gyümölcsöt terem álhatatosan, folyamatosan, szakadatlanul, mindig többet, a maximumig. Mert csak ebben az esetben tartozunk azok közé, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel befogadják, és gyümölcsöt is teremnek. Természetesen nem azért mondtam, hogy nézzünk a tükörbe, hogy most elcsüggedjünk, és megijedjünk, és azt mondjuk, hogy hova tartozom én. Hát szóval akkor mégse egyértelmű, hogy a negyedikbe. De itt rögtön szeretnék arra rámutatni, hogy ezek a különböző talajok nem megváltozhatatlan típusok. Hát gondoljunk csak bele, hogyha így lenne, akkor némely emberek nem tudnának hinni. Akkor úgy lenne, hogy van egyfajta predesztináció. Egyes emberek úgy születnek, hogy nincsen képességük arra, hogy befogadják az igét. Mások meg eleve úgy születnek, hogy ők hallják és értik az igét, és ők élvezik. Hát ez nem így van. A természetből vett hasonlat is világossá teszi. Tudjuk azt, hogy a talajoknak az adottsága nem változhatatlan. A talajt lehet javítani, a talajnak a termőképességére lehet vigyázni, egy talajt lehet karbantartani, és ugyanez érvényes ránk emberekre is. És nagyon jól tudjuk, hogy a talaj, a szívünk, a lelki állapotunk minőségét szimbolizálja, és mondjuk azt, hogy egy ember egy életen át, élete különböző szakaszaiban viselkedhet bármelyik típusú hallgatóként, belekormányozhatja magát akármelyik lelki állapotba, és mindenkor javítható és változtatható a szívünk talaja, a szívünk lelki állapota, a befogadó készsége, hogy az igét be tudjuk fogadni. És feltenném azt a kérdést, hogy találunk-e az igében olyan tanítást, amely nekünk abban segít, hogy hogyan vegyük komolyan azt az igét, amit most példabeszédek könyvéből idézek, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Vagyis az ige arra figyelmeztet bennünket, hogy a lelki világunk fogékonysága, befogadó képessége, hogy abban az ige meg tudjon fogadni, ki tudjon hajtani, gyümölcsöt tudjon teremni. Ez a szívünk, a lelki világunk állapotától függ. És találunk ilyen tanítást az igében? Igen, találunk. Igaz, hogy a kép, amit alkalmaz, megint egy kicsit újabb, más kép, de mégis nagyon jól érthető. Én úgy emlékszem, hogy egyszer már ebben a gyülekezetben is talán szóltam erről az ígéről, de az ember mindig mélyebben érti meg, és azt hiszem nagyon van értelme ezt újra és újra mélyebben átgondolni. Jézus háromféle kovásztól óvta a tanítványait. Ugye a kovász újabb kép, de a tulajdonsága egyértelmű. Mondja is az ige, nem tudjátok, hogy a kicsin kovász az egész tésztát megkereszti? Hát minnyien ismerjük az élesztő a kovász természetét. És ez azt jelenti, ha a lelki világunkba kerül ezekből a kovászokból valami, akkor az valósággal megerjeszti, megrontja a lelki világunkat, és alkalmatlanná teszi arra, hogy értsük, befogadjuk az igét és gyümölcsöt teremjük. Korábban én is, talán 1-2-3 éve, hogy felfigyeltem erre, nem vettem észre az írásban, hogy Jézus háromféle kovásztól óv. És szeretném ezeket az igéből idézni. Legelőször olvassuk el Máté evangélium a 16. fejezetéből az igét, de csak az utolsó részét olvassuk. Tehát Máté evangélium a 16. fejezetéből igazából az első versről kéne olvasnom, de az idő korlátozottsága miatt csak a végéről olvasom. Ugye Jézus ezt a kijelentést tette a tanítványainak a 6. vers szerint: vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok és a szadduceusok kovászától. Hát ők meg nem értették, és elkezdtek egymás között tanakodni, hogy nem hoztunk magunkkal kenyeret. És azt olvassuk, hogy végül aztán Jézus megszólította őket, és így olvasom a 11. 12. verset. Hogyan nem értitek, hogy nem a kenyérről mondtam nektek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától? Vagyis Jézus utalt arra, hogy ezt jelképes beszéddel mondja. Ekkor értették meg, hogy nem arról szólt, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és szadduceusok tudományától őrizkedjenek. Mi lehet ez a farizeusok és szadduceusok tudománya, amiről Jézus azt mondta, hogy olyan, mint a kovász, ha valami belekerül az ember lelki világába, megrontja az egészet. Sőt, hadd tegyük tovább hozzá, hogy a kovász az a körülöttünk lévőket is megrontja. A körülöttünk lévőkre is negatív befolyással lehetünk. És ha még olvassuk tovább az igét, Márk evangélistánál is találunk egy feljegyzést, Márk evangélium a 8. fejezetének a 15. versében, ahol a következőt olvassuk, Márk evangélium a 8. fejezet 15. versében. És intette őket mondván, vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Tehát itt megjelenik egy harmadik kovász, a Heródes kovásza. Ez meg ugyan mi lehet? És még utoljára, csak így fejben idézem, Lukács evangélium a 12. versét, a 12. fejezetének az első versét, ahol így mondja Jézus, mindenek előtt pedig oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Tehát itt Jézus még egy kis szót tesz mindenek előtt, mintha azt mondaná, mindenek előtt a farizeusok kovászától, de óvakodjatok a szadduceusok és a Heródes kovászától is, és néven nevezte, hogy mi a farizeusok kovásza, azt mondta, a képmutatás. Hát akkor kezdjük mi is ezzel, hogy ettől kell óvakodni. Felteszem azt a kérdést, hogy mi volt ez a farizeusok tudománya, kovásza, Jézus néven nevezte a képmutatás. Ez egy nagyon találó szó, próbáljuk csak így elemezni, képmutatás. Vigyázok rá, hogy a kép rólam jó legyen. Vigyázok a külsőre. Ezen a háttéren értjük meg Jézus szavait, amikor a farizeusok ellen mondott nagy vádbeszédében azt mondta, hogy ti olyanok vagytok, mint a meszel sírok. És kívülről szépeknek látszottok az emberek előtt, de belülről tele van a romlottsággal, rothadással. Ugye ahhoz, hogy megértsük ezt a képet, tudnunk kell, hogy Jézus korában az egyszerű emberek úgy temetkeztek, hogy egyszerű kőlappal fették be a sírt. Ma is vannak országok, ugye, például Amerikában is többnél így kell, egyszerű kőlap fedi a sírhelyet. Vannak persze azért adott esetben síremlékek is, de legtöbbször egy egyszerű kőlap, ami egyenlő a földdel. De mi volt egy ilyen rabbinikus gondolkozás, hogyha valaki halállal, holttesttel kapcsolatos dolgokkal érintkezik, akkor kultikusan tisztátalanná lesz. Ezért fehérre bemeszelték ezeket a lapokat, nehogy valaki tévedésből rálépjen, és ezért tisztátalan legyen. Igen ám, de alatta ott van a bomló holttest. És Jézus ezzel a megrázó képpel fejezte ki, hogy egy emberben a képmutatás olyan méreteket ölthet, és az Isten annyira másképp látja, mint ahogy ő látja magát és mások őt, hogy az emberek látnak egy szép fehér meszhelt küllapot, azt gondolják, ez egy tiszta, egy kegyes, egy hívő ember, az Isten mögötte pedig romlottságot, rothadást, törvénytelenséget lát, mint hogyha itt egy holttest, egy bomló holttest lenne. Nem félelmetes ez a kép? Azt mondja, valójában lelkileg halott. És mégis a kép kívülről vonzó és jónak látszik. És itt szeretném mindannyiunknak a lelkére kötni, hogy ne rázzuk le ezt magunkról olyan gyorsan, hogy én nekem sok hibám van, tudom, el is ismerem, na de képmutató az nem vagyok, sőt, gyűlölöm a képmutatást. Mindnyájunknak egy kicsit mélyebben meg kell vizsgálni magunkat, hogy mégis nem azt mondom, hogy karakterisztikusan jellemez a képmutatás, de állítom, hogy az emberi természetünk nagyon hajlamos arra, hogy bármikor belecsúszik a képmutatásba. Például én mindig csodálkozom azokban az embereken, a közelemben sok ilyen élményem volt, hogy nagy, széles mosolyjal üdvözöl, nyújtja a kezét, de én pontosan tudom, hogy ezen a héten mit mondott, mit tett a hátam mögött. A kép gyönyörű. De nem érzi azt, hogy ez képmutatás. Nem érzi azt, hogyha nekem olyan problémát van velem, akkor nekem el kellene jönnöm, ahogy Jézus tanította, előbb megtisztítom a szívemet az ítélkezéstől, és tényleg azért, hogy segítsek rajtad, szeretettel valamire figyelmeztetlek. Mindnyájan gondolkozzunk el ezen, hogy milyen könnyen csúszik bele az ember a képmutatásba. És én azt hiszem, egy keresztény embernek nagyon-nagyon sokszor kell mindannyiunknak azokat a Zsoltár igéket a szánkra venni imádságban, amelyek ettől óvnak. Például, amikor a 139. Zsoltárban Dávid felsóhajt, és azt mondja, Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te tudod ülésemet és felkelésemet, messziről érted minden gondolatomat, és utána mit mond? Vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet, lásd meg, nincsen nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Testvéreim, megkérdezem, vagyunk ilyen bizalmatlanok magunkkal szemben, hogy időről időre megkérdezzük a Jóistentől, Uram, vizsgálj meg engem, te lásd meg, mert a te szemed jobb, mint az enyém, nincsen nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Szoktuk mi ezt a szánkra venni, ezt a kérést, pedig mennyire fontos. Legyünk bizalmatlanok önmagunkkal szemben, mert ha azt mondja az ige, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet, akkor mennyire fontos lesz, hogy nehogy valamiben kovász engem erjesszen belülről, úgyhogy észre se veszem. És kérjük a Jóistentől, lásd meg, nincsen nálam a gonoszságnak valamilyen útja, ami miatt nem tudom teljesen befogadni a te ígédet, és vagy az pedig nem jut el a gyümölcs terméség, ami akadályozza, hogy azt a teremtő hatalmát kifejtse a lelkemben, és megjelenjenek azok az igazi gyümölcsök. Egy másik Zsoltár ige, felsóhaj Dávid a 19. Zsoltárban, kiveheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől szabadíts meg engem. Amit én nem látok magamban, ami nekem is titkos. És nehogy bennem megbújjanak ilyen dolgok, és elkezdjenek dolgozni, mint a kovász. Úgyhogy én észre se veszem. Az ige nem arra bíztat bennünket, ugye, mint az ókorban a delfói jósda jelszava, hogy ismerd meg magadat. Hát, az, hogy az ember magát megismeri, ez nagyon félrevezethet. Hanem, hogy az Istent kérjük, hogy ő, te ismerj meg engem, és te lásd meg, és nem mutass rá az én titkos bűneimre. Óriási különbség. Azt írja Pál apostol is a korintusiakhoz írt levélben, nekem csekély dolog az, hogy tőletek ítéltessen meg, sőt, magamat sem ítélem meg, mert ebben én elcsúszhatnék, hanem aki engem megítél, az Úr az. És én az ő tükrébe szeretnék nézni, ami tévedésmentes, ami biztos. Ugye azt mondja egy helyen a 90. Zsoltárban, Urunk, titkos bűneinket a te orszád világa elé vetetted. Mondhatnám, hogy Isten minden percben tud egy röntgen felvételt kiadni a lelki világunkról. Ha mi kérjük, akkor Isten a mi orszánk világa elé veti a titkos bűneinket. Egy pillanat alatt meg tudja mutatni, hogy ő hogy lát minket. De nem fog tolakodni ezzel, ha mi nem kérjük. Ha nekünk nem fontos az, hogy Istenem, te milyennek látod a lelki világomat, te lásd meg, hogy nincsen állam a gonoszságnak valamilyen útja. És nézzük akkor a másodikat. Mi lehet a szadduceusoknak a kovásza? Ugye a szadduceusok a hellenizmus befolyása alatt voltak az ókorban, és ugye ők voltak a racionalisták, akik, és a szabad elvűek a vallás dolgaiban, akik az emberi értelem ítélete alá helyezték a dolgokat. Egyik tipikus jellemvonásukat az írás is mondja, hogy nem hittek a feltámadásban. Hát miért nem hittek? Mert emberi tapasztalattal, emberi értelemmel nem tudták se elképzelni, se megmagyarázni. Ezért voltak olyan a magabiztosak, hogy azt mondták, feltámadás pedig nincs. De ugye mindnyájan tudjuk, hogy ez a magatartás típus mind a mai napig él és létezik emberek között. És nem gondolom, hogy itt valakire jellemző lenne, hogy azt mondja magában, én nem hiszem, hogy van feltámadás, de a szadduceusok kovásza másképp is hathat. Például azért nem volt olyan, hogy azt mondtuk, na hát azért ezt már nem tudom elhinni. Vagy itt azért kételkedem az írásban, vagy itt azért kételkedem az Isten gondviselésében. Na itt úgy felkapom a vizet, hogy ezt most én nem értem, vagy én ezt nem hiszem, vagy itt most valami ellentmondás van, vagy itt most valami nekem nem tetszik. Biztosak lehetünk, ha bármikor így viszonyulunk az Isten beszédéhez, ez a szadduceusok kovásza. És hogyha ezt magunkban gondoljuk, az is veszélyes, ha pedig még ki is mondjuk, akkor az olyan, mintha egy direkt meghívót küldenénk az ellenségnek, hogy a kételkedést fokozza bennünk. Mert ő ezt nagyon kedveli, és ezt ő fogja majd forgatni bennünk. És akkor mondja valaki, hát akkor nekem vakon kell elhinni, amit az Isten igéje mond. Nem vakon. De egy logikus, éppen hogy egy nagyon logikus gondolkozással. Jézus azt mondta egyszer a szadduceusoknak, ti nem azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Isten hatalmát. Azt mondta, hogy a szűk látókörű emberi magabiztossággal viszonyultok Istenhez és az igényéhez. Nem ismertétek meg igazán az írásokat. Nem jutottatok arra a meggyőződésre, hogy ez lehetetlen, hogy embertől származik. Nem nyűgözött le benneteket az a tökéletesség, amit az írásban találni lehet. Nem nyűgözött le benneteket, hogy itt az Istennek olyan magas gondolatai vannak, amelyek annyival magasabbak emberi gondolatainál, mint az ég a földnél. És nem ismertétek meg az Isten hatalmát, ahogy a ti életetekben és mások életében munkálkodik. Nincs fogalmatok arról, hogy mi az, hogy isteni teremtő hatalom. Ezért a ti szűklátókörű, magabiztos ítéletetekkel kijelentétek, hogy ez nem lehet, ez nem úgy van, ez ellentmondás, ezt én nem hiszem el. Hát ez a szadduceusok kovásza. És ha ebből egy kicsit is megtűrünk a lelki világunkban, van egy ős ellenség, ami nekünk segíteni fog, hogy ez az egész lelki világunkat megerjessze. Nem láttunk még olyan embereket, akik valamikor nagyon buzgón hittek, és egyszer csak teljesen eltávolodik. Mert ha az ember beengedi a szadduceusok kovászát a lelki világába, akkor nagyon könnyen nincs megállás. Én szeretném elmondani azt a nagyon egyszerű hasonlatot, ezt Ellen White-nál olvastam, és nekem nagyon-nagyon tetszik ez a hasonlat, mert nagyon kifejező. Azt mondja, hogy olyan tudatlanok vagyunk Isten felől, mint a kisgyermek, de a kisgyermek módjára bízhatunk benne. Értjük ezt a hasonlatot? Képzeljünk el egy olyan gyereket, akinek jó szülei vannak. Azt szoktuk mondani, hogy ez a gyerekkornak az önfeled biztonsága és öröme. Ha ott vannak a szülei, abszolút bízik benne, hiszi, hogy mindent meg tudnak oldani, minden miértjére tudnak válaszolni, és őt minden bajból meg tudják oltalmazni. És ezért érzi magát a gyerek biztonságban. De megkérdezem, azért érzi biztonságban magát, mert érti a felnőttek gondolatait, tudja a felnőttek világát? Pontosan tudja, hogy a szülei hogy fogják megóvni, meg pont ismeri a szüleinek a tudományát, tapasztalatát, dehogy. De van egy tapasztalati ismerete, hogy a szülei abszolút bizalomra méltók. Nem érti ő az ő gondolataikat, meg az útjaikat, meg a tudományukat, de azt tapasztalatból ismeri, hogy abszolút megbízhatóak a szülei. Tudja, hogy igazat mondanak, tudja, hogy segítenek, tudja, hogy szeretik őt. De valahogy így ide jut el az ember az Istennel való kapcsolatában is, hogy tudatlanok vagyunk az ő tudománya felől. Ugye egy nagyon kicsiny rész az, amit mi abból megértünk. De az csodálatos, az is lenyűgözi az értelmünket, és meggyőzi az értelmünket, és azon kívül pedig tapasztaljuk az ő mindenható hatalmát, tapasztaljuk, hogy okunk van bízni a szeretetében, okunk van bízni a bölcsességében, okunk van bízni a hatalmában. És olyan biztonságban érezhetjük magunkat, mint a kisgyerek, aki bízik a szüleiben. Ez a lelki magatartásra nagyon-nagyon fontos eljutni. És mindig a tanuló pozíciójában viszonyuljunk Istenhez, sohasem a bíró és a magabiztos pozíciójából. Istennel szemben mi csak tanulók lehetünk. Megint csak egy másik mondást idézek az előbbi szerzőtől, aki azt mondta, én attól tanulok szívesen, aki teremtette a napot, a holdat és a csillagokat. Mikor én a Bibliát kinyitom, akkor nem kezdek fölé kerekedni annak, amit ez mond, hanem inkább a tanuló pozíciójából kérdezem az Istent. Mert azért annyit fölfogok, hogy aki teremtette ezt a roppant világmindenséget, meg az eget, a földet, a vizek forrásait, hát ahhoz képest én mégiscsak egy tanuló lehetek, és nem ülök fel a magas lóra, hogy onnét nyilatkozzam az Isten dolgairól. De hát nagyon vigyázunk, hogy a szadduceusok kovásza se elhesszem el. És mi lehet a harmadik, a Heródes kovásza? Talán erre jövünk rá a legkevésbé, vagy ezen kell a legtöbbet gondolkoznunk. Hát semmiképpen nem a nagy Heródesról van szó. Ugye az ő már meghalt, amikor Jézus született, és aki Jézus kortársa volt, és ott működött Palesztinában, az Heródes Antipász volt, Heródes egyik fia, aki Keresztelő Jánost is lefejeztette, és aki aztán később kihallgatta Jézust, amikor Pilátus átküldte ugye a Heródes ítélőszéke elé a perbe fogott Jézust. És erről a Heródesről mondta, hogy óvakodjatok az ő kovászától. Hát mi lehet az a kovász, amely megkelesztette ennek a Heródesnek az életét? Márk evangélium a 6. fejezetéhez lapozunk egy pillanatra, és remélem másokkal is megtörténik olyasmi, ami jó sok évvel ezelőtt volt, azért én sokáig nem értettem a Keresztelő János történetet, és utána elszégyeltem magam, hogy milyen rest az ember a Biblia minden részét olvasni, pedig Jézus mondta, hogy az ember minden igével éljen, mert Isten szájából származik, mi mégis nyugodtan elviseljük a Biblia sok-sok részét, soha nem olvastuk, nem is értettük meg. Hát így jártam én is, mert mindig azon tanakodtam, hogy hát Keresztelő János nem maga hívta-e ki maga ellen a sorsot azzal, hogy hát egyszerűen oda megy a királyhoz, és azt mondja, hogy nem szabad a testvéred feleségével élned. Én magamban gondoltam, mit csinált, oda ment, bekopogott a palota ajtaján, és hát a királyt ezzel szembesítette. És mikor elolvastam Márk evangélium a 6. fejezetéből azt a szakaszt, amit most is olvasok, akkor egy pillanat alatt megvilágosodott a dolog. Így olvasom Márk evangélium a 6. fejezetében, így olvasom a 17. verstől, mert maga Heródes fogadta el, és vettette börtönbe Jánost, Keresztelő Jánost, Heródiás miatt, Fülöpnek, az ő testvérének felesége miatt, mivel hogy azt vette feleségül. Tehát egy házasságtörés történt. Mert János azt mondta Heródesnek, nem szabad néked a testvéred feleségével élned. Heródiás pedig ólálkodott utána, és meg akarta ötölni, tehát ugye a Heródiás az a feleség, ugye, a Fülöp eredetileg, aki eredetileg Fülöp felesége volt, tehát ez már női név. Heródiás pedig ólálkodott utána, és meg akarta őt ölni, de nem tehette. Most jön a döntő vers. Mert Heródes félt Jánostól, igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazta őt, és ráhallgatván sok dologban követte, és örömest hallgatta őt. Csak eddig olvasom. Na, képzelte valaki ezt erről a Heródesről? Hát félreérthetetlen, valamikor Keresztelő János tanítványa volt. Mert ugye ez egyértelmű, azt mondja, igaz szent embernek ismerte meg őt, oltalmazta őt, ráhallgatván sok dologban követte, és örömest hallgatta. És miért nem termett ez az örömest hallott ige? Ő is hallotta és értette az Isten igéjét, örömest hallgatta Keresztelő János. Miért nem termett gyümölcsöt az életén? Mi volt az a kovász, ami megrontotta Heródes életét? Lehet, hogy valakinek a füle meg is hallotta. Azt olvassuk, hogy ráhallgatván sok dologban követte. Csak nem mindenben. És például miben nem követte, mindenek előtt abban, amiben egyértelműen megrótta őt, hogy nem szabad a testvéred feleségével élnem. Hogy nevezi a Biblia azt, mikor valaki, Isten szól hozzá, ő azt meg is érti, mert minden háttér és alap megvan hozzá, hogy megértse, és nem hallgat rá. Ugye azt az írás úgy nevezi, hogy megkeményíti a szívét. Tehát a Heródes kovásza, ami megrontja az ember egész lelki világát, alkalmatlanná teszi arra, hogy az Isten igéje meg tudjon benne fogadni, és fölnőjön, és eljusson a gyümölcs termésig. Ez a harmadik féle kovász, a szívnek a megkeményítése. Olyan, ez is olyan nagyon találó, nem? Azt mondjuk, valaki így kifeszíti az izmait, megmutatja. És a lelkünkben ugyanilyen mozdulatot tudunk tenni. Amikor az Isten nekünk valamit megvilágosít, hogy ez így igaz, és mi meg is érint, meg is fogjuk, és akkor úgy, mintha úgy belül a lelki világunk megkeményíteni. Nem. Most nem. Na ezt nem. És ez a fajta megkeményítése a szívnek, ez az, ami hatástalanná tudja tenni a Szentlélek további munkáját a szívünkben. A Szentlélek nem erőszakos, ne felejtsük el. Azt mondja az ige, hogy meg ne szomorítsuk. Mert ha megszomorítjuk, ő azonnal visszahúzódik. És ezért boldog az az ember, aki mikor a Szentlélek meginti, a lehető leggyorsabban meghajtja a fejét, és igyekszik hallgatni rá, és igyekszik jóvá tenni azt a dolgot. Hogy mondja a zsidókhoz írt levélben, a 95. Zsoltárt idézve, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Azonnal. Amint az Isten szava megéri, amint érzed, hogy ezt a Szentlélek rúgja, amint érzed, hogy ez a halk szelíd hang megint téged kérlel, jóra bíztat, azonnal engedd neki. Mert egyszer, kétszer, háromszor, sokszor megengeded ezt, hogy megkeményíted a szívedet, egyszer csak az ember belejut a visszavonhatatlan megkeményedés állapotába. Azt írja Ellen White ezektől, hogy végül rezzenéstelen arccal tudják hallgatni, abszolút nem hat rájuk olyan igéket, amelyek valamikor a lelküket remegtették meg. Nem tudom, olyannál, valamikor lehet, hogy tiszta és jó szívvel fogadták be az igét, de végül olyanok lesznek, mint a kitaposott útfél, mint a kemény talaj, amiben már be se tud hatolni az ige. Nem félelmetes, hogy az ember ilyen utat járhat be? Valaki, amikor valamikor lelkesedett az Isten igéért, és aki ezt ennyire értette is, megmozgatta a szívét, eljuthat egészen a megkeményedésig. De hadd tegyem hozzá, hogy az Isten nagyon irgalmas. Ő mindegyikünknél jobban tudja, hogy ez milyen veszedelem, és mondhatjuk, hogy az Isten könyörögve küzd minden emberért, akit ez a veszély fenyeget. Emlékezzünk csak, mikor Jeruzsálembe Jézus bevonult, hát akkor már 3,5 év után elég világos volt, hogy az emberek megkeményítették a nagy része, főleg a papok, a vezetők megkeményítették magukat. És nézzük meg, hogy az Isten lelke még mindig sír egy emberért, és mindig küzd. Olyan felejthetetlenek Jézus szavai, hogy könnyezve azt mondta, ó, csak-e most Jeruzsálem, csak-e mostani napodon is megismernéd, amik a te békességedem van. Isten lelke még mindig küzdött. És siratta azt, hogy ha nem tudja a következményeket, elhárítani a feje fölül. Testvérem, ilyen szívünk van nekünk. Mi sokkal könnyebben lemondunk sokszor egymásról. Olyan könnyen tudomásról veszünk, hogy XY-t nem érdekli az igen, nem érti az igen. XY most elment a bűnnek az útján, és kész. És napirendre térünk fölött. Az Isten lelkülete teljesen más. Ő tudja, hogy milyen halálos veszedelem. És az ő lelke sír, és az ő lelke küzd. És bennünk is sokkal több kellene, hogy legyen az ilyen lelkületért. Emlékeztek Sámuelre? Aki azt mondja, egész éjszaka küzdött egy Saulért is imádságban. Csináltunk már ilyet, hogy emberért imádságban küzdünk, hogy Istenem, keresd meg a legjobb eszközöket, keresd meg a leghatalmasabb eszközöket, te tudod, hogy az értelméhez és a szívéhez tudsz férni. Amikor látjuk, hogy rossz felé megy, és ebből a lelkületből van bennünk nagyon kevés, és ennek másképp kellene lenni, kellene, hogy az Isten szeretete sokkal jobban megérintse minket, és lássuk, hogy Isten még az ő egyetlen fiát is odaadta ezért, hogy egy ember el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem részletezem tovább, hiszen az időnk is végére jár, de szeretném, hogyha nagyon megjegyeznénk, hogy az emberi szív rettenetesen változékony. És a külső hatások, és a belülről, a természetünkből fakadó hatások, amire rájátszik a gonosz, ezek állandóan veszélyeztetik azt, hogy tiszta és jó szívünk legyen, amellyel a hallott igét befogadjuk, és semmi nem akadályozza, hogy az gyümölcsöt is teremjen. És nagyon, nagyon a lelkünkre kell vetni, hogy ezek a legveszélyesebb dolgok képmutatás. Ezzel kapcsolatban még hagyj jegyezzem meg, hogy irtózzunk a kegyes beszédtől. Én nekem mindig olyan mélyen hatnak rám Jézus szavai, amikor azt mondja, hogy ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik a sokbeszédükét hallgattatnak meg. Meg azt mondja, hogy ez a nép szájával közelgett engem, de a szíve távol van tőle. Istenről, Istennek vagy őszintén, természetesen vagy semmit. Én fizikailag szenvedek, mikor látom, hogy valami egy mesterkélt, kegyes, megjátszott vallásos beszéd. Hát az ember füle hallja, hogy emögött nincs a szív. Ez is képmutatás. Gyönyörű vallásos képet adok magam. Nagyszerűen alkalmazom a vallásos kifejezéseket. És tényleg nem akarom senkinek az imádságos buzgalmát megoltani, de az is egy szenvedés, mikor látod valaki pillanatnyilag olyan gondtalanul, hosszan kikanyarít egy szilkalmas, szép imádságot. De érzed azt, hogy kong. Én szoktam mondani, hogy egy prédikátor is annyira hallja, hogy mi egy imádság hitelese. Ugye? És annyira hat is az ember. Vigyázzunk, képmutatást, Istennel szemben végképpen tragikus, emberekkel szemben is tragikus. Csak őszintét, csak igazat, csak hiteleset. Inkább kevés legyen a beszédünk, de az őszinte is igaz. És óvakodjunk a farizeusok kovászától, ami képmutatás. Óvakodjunk a szadduceusok kovászától, ami magabiztosság, fölényeskedés, kételkedés az Isten beszédével szemben. Lázadás az Isten beszéde vagy szava ellen. És a negyedik, illetve a harmadik pedig a Heródes kovásza, hogy a Szentlélek már megérintette a szívünket, a Szentlélek meggyőz dolgokról, mi pedig kihúzzuk magunkat belőle, és azt mondjuk, nem, én most nem. Jó, értem, hallom, de nem. Mert ezeket ismételgetni újra és újra veszélyes. Egy idő múlva már nem tudunk rendelkezni a saját szívünkkel. Az öntörvényűen megromlik, megkeményedik, és nem lesz alkalmas arra, hogy hallja, befogadja az igét, és eljusson a gyümölcs termésig. Tudjuk jól, hogy az emberi történelem végidejében mennyire érvényes Jézus figyelmeztetése, vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjék a szívetek. És mindnyájan nézzük meg, hogy olyan a szívünk állapota, mint a legjobbkor volt, vagy nem kezd benne dolgozni valami rossz kovász, vagy nem nehezedett meg a szívünk. És ezért ápoljuk a szívünk talaját, és műveljük. Mert az ige, az mag, abban mindig élet van, az igében nincs hiba. És hogyha mi az igét igazán befogadnánk, az teremne 30 annyit, 60 annyit és 100 annyit. Ha nem terem, akkor a szívünk talajában van a hiba. Mert ebből a romolhatatlan magból élet fakad, mert az igének az életereje az évszázadokon, évezredeken át ugyanaz. Abban isteni teremtő erő munkálkodik. És én szívemből kívánom, hogy nagyon emlékezetes legyen számunkra Jézusnak ez az óvása, és ott legyen a fülünkben, és vigyázzunk a szívünk állapotára, és bárcsak látnánk már mindannyian a magunk életében és mások életében, semmi nem akadályozza, hogy a sok-sok hallott ige, és értett ige, és örömmel hallott ige végre igazán gyümölcsöt teremjen, és maximumot teremje az életünkben, mert kifejtheti a maga teremtő isteni hatalmát az életünkben. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként keressük ki a 223-as számú énekünket, és énekeljük az első három versét, majd imádság után a negyedik és ötödik versét. Tehát a 223-as számú énekünk első három versét, majd imádság után a negyedik és ötödik versét. akik megtehetik és szeretnék azokat.
Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és kísérjük megrendülve és megszégyenülve gondolunk arra, hogy hol van a mi életünkben a 30 annyi, a 60 annyi, vagy a 100 annyi. Úrunk, hol van a folyamatos gyümölcstermés? Úrunk, megszégyenülve állunk előtted, fájó szívvel, és köszönjük a te tanításodat, és elismerjük, hogy szükségünk van rá, hogy különböző kovászok ronthatják a lelki világunkat, hogy a szívünk talaja nagyon romlékony, és azt tudatosan ápolni és őrizni kell. Köszönjük, Urunk, hogy ígédben nekünk mintát, példát adtál arra. Ihletett ígéket találunk, amelyek arra úzdítanak, hogy sokszor kiáltsunk hozzád, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Ó, Urunk, kérünk téged, add, hogy jobban fájjon a szívünk azokért, akik hallották, értették a te ígédet, és valami eltéríti őket. Urunk, add, hogy oda tudjuk szállni magunkat igazi ima küzdelemre. Add, hogy ne egyszerűen tudomásul vegyük, hogy ki merre megy, és kivel mi történik. És ne egyszerűen fölényesen ítélkezzünk, ha úgy gondoljuk, hogy valaki nem ismeri önmagát, és valamilyen kovász rontja az életét. Hanem add, Urunk, hogy megalázva magunkat, hálát adva azért, hogy munkálkodsz még értünk és bennünk, mi is szívből jövő ima küzdelmet folytassunk emberekért, csak át ne lépjék a végső határvonalat. És könyörgünk, Urunk, hogy te pedig minden eszközt vesd be, hogy emberekért küzdj, és add, hogy mi ebbe soha ne kételkedjünk, mert tudjuk, hogy megteszed. Hiszen ott van Krisztusunk a te példád, ahogy sirattad Jeruzsálemet, ahogy vágyakoztál, hogy még csak azon a napon is megforduljon a szívük, a gondolkodásuk. Urunk, kérünk, légy a te szereteteddel velünk, áldj meg közöttünk mindenkit, add, hogy mindannyian a te áldásoddal távozzunk, és érezzük azt, hogy szükségünk van csendekre, szükségünk van a te igét tükrébe nézni, szükségünk van, annak tudatában, hogy te titkon nézel, imádkozzunk, és kérjük, hogy megvizsgálj minket. Vészterhes időket élünk, Urunk, ezernyi kísértéssel. Kérünk, vigyázz mindannyiunkra, és add, hogy mi is érezzük, hogy kérnünk kell téged, hogy vigyázz mi ránk, és munkálkodj szívünkön. Amen.
Távozás előtt a 223-as személynek a 4. és 5. versét énekeljük.